30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Németh Andrea vagyok. Önök utazási magazinunkat hallhatják, és itt van velem kedves vendégem, Gáspár Ida. Ma melyik országról fogsz nekünk mesélni?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Norvégiáról szeretnék.
És Norvégia miért lett a kiválasztott célpontod, vagy utazási célod? Ezek a természeti szépsége volt az, ami arra ösztönzött téged, hogy oda is eljuss?
Igen. Ha egyáltalán nézek tévét, az általában mindig azok a csatornák, amik az utazással kapcsolatosak, a tájat mutatják be, az embereket mutatják be, és nagyon sok filmet láttam, nem voltam skandináv országokban egyikben sem, és nagyon sok gyönyörű filmet láttam Norvégiáról. Nem láttam fjordokat, eddig más országokban nem láttam gleccsereket, és ez volt az első, ami döntött.
És hol kezdődött az utazásotok?
Budapestről Oszlóba mentünk repülővel, Oszlóba várt bennünket egy magyar utazási irodának a busza, és tulajdonképpen azt a nagy területet, amit bejártunk Norvégiába, azt végig busszal tettük meg, majd hazafele megint repülővel jöttünk meg.
És amikor odaértetek, akkor mi volt az első úti cél, amit megnéztél?
Oszlóba szállt le a gépünk, és valahogy egész korai dél körüli órákba, úgyhogy egy egész délutánunk volt arra, hogy szétnézzünk Oszlóba, és elvittek bennünket rögtön először a Vigeland Parkba. A Vigeland név az egy szobrászművésznek, norvég szobrászművésznek a neve, és egy hatalmas, nagy, több hektáros területet adtak neki, ahova ő az életében alkotott szobrokat mind még életében fölállította. Tulajdonképpen ezt a sok-sok rengeteg szobrot úgy tudnám mondani, hogy a születés pillanatától a halálig bezárólag bemutatják a szobrok az ember fejlődésének, életeseményeinek az egyes fázisait.
Életszakaszonként
beosztva. Igen, egészen a csecsemőnek a magzati tartásától a legidősebb korig bezárólag, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak egy-egy szobor áll.
Ezek ilyen csoportok akkor?
Csoportok, igen. Tehát például van, ahol szökőkútnak vannak fölhasználva ezek az alakok, vagy a lépcső följárónak az egyik és a másik oldalán. Nagyon szép ez a park, természetesen virágok, szép zöld fű, és nem sík, hanem mint ahogy egész Norvégia is hegyes, dombos. Nagyon szép látvány volt.
Milyen évszakot választottál? Egyébként ott hideg van, mert én Norvégiára gondolkodom.
Igen. Hát a nyárnak a legmelegebb időpontjában mentünk.
És ott az hány fok a legmelegebb?
20, de azért mondom, mindig többes számba, hogy mentünk, mert hát nem véletlenül tartozik az egyik legkedvesebb utamhoz, mert Lilla unokámmal voltunk együtt, és visszatérve az időjárásra, bizony, amikor a fjordokon hajóztunk, akkor síjjackibe is kesztyűbe, és kötött sapkába áll a hajón, mert hát ugye a hajó is gyorsan ment, a szél így jobban vágta az embert, és hát hideg van. De ahol nagyon csodálatos időnk volt, és ahol nagyon-nagyon szépen sütött a nap, ott is azért mindig egy vékonyabb kardigán, hosszú nadrág, kicsit őszies cipő, és ott ez a nyár.
Akkor ezen túl majd többes számba kérdezek. Akik már hallgatják ezt a magazinunkat, akkor úgy tapasztalhatták, hogy ide leginkább egyedül szokott utazni, de a legkedvesebb útjai azok azért kötődnek az a néhány, amikor el tudta vinni az unokáját vagy az unokáit, és ez is azon az utak közé tartozik.
Igen, és hát a következő állomásunk is nagy élménye volt Lillának is, és hát természetesen nekem is, mert Lillehammerbe mentünk, ami bizonyára sokan tudják, hogy a téli olimpiáknak a színhelye. Nyáron ugye megnéztük a műugró pályát, az óriás sílesikló pályát, gyakoroltak is, tehát ilyen hó van ilyenkor föltéve a pályára, és láttunk ugrásokat is, meg iskolás csoportokat, akiknek edzésük volt, és uglottak le. Láttuk az olimpiai fáklyának a talapzatát, az épp épített tornyot, amit hát olimpia alatt ugye végigvilágított, és hát ahol nagyon sok sportoló van, mint a mi családunkban is, azért ezek mindig olyan kedves, kedves helyek és meghatározó
épp
helyek.
Ez jutott eszembe, hogy a te unokád az aktívan sportoló, azért már elég hosszú ideje, gondolom, hogy tetszett neki az, amit...
Igen, ott... igen, hogyne, hát. Hát aztán olyan érdekességeket is fényképeztünk pont itt, hogy a törött, sérült sírlécekből volt a háznál a kerítés, úgyhogy ez is nekünk nagyon érdekes volt, hogy milyen ötletesen felhasználták ezeket a dolgokat. Ha Oszlót kell, mint fővárost említenem, egy többszörösen szabdalt partszakaszt kell elképzelni, ilyen kinyúló félszigetekkel, és erre épült rá az egész Oszló, nagyon szép a fekvése, és hát Norvégiának az, mondhatni, hogy a legdélibb csücskén helyezkedik el. A következő, itt még az első napunkon, ahogy mentünk tovább fölfele, északfele, meglátogattunk egy úgynevezett árbóc templomot, ami a világörökség részévé is van nyilvánítva. Ez teljesen fából készül, és azért hívják árbóc templomnak, mert az árbócokhoz használnak egyetlen szál fából használt nagyon hosszú, nagyon magas fákat, és ugyanilyen nagyon hosszú, nagyon magas fából építették föl a templomnak is a tornyához a legszükségesebb, legmagasabb fákat, ilyen úgynevezett árbóc fából építették meg.
Rövid szünetet tartsunk, ígyunk meg egy forró teát, mert most egy hideg országról beszélünk, és aztán néhány perc zene után visszajövünk, és várjuk kedves hallgatóinkat is.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, itt közben még elkortyolgatjuk a teánkat Idával. Mi volt a következő állomásotok Norvégiában?
Bizonyára kiderült már, akik esetleg hallgattak más előző beszélgetéseinkbe is belehallgattak, hogy én nagyon szeretem a népművészetet, néprajzot, és nagyon szeretem a skanzeneket. A következő állomásunk egy nagyon nagy területen fekvő, több házból, több templomból, több vízimalomból álló skanzen megtekintése volt, ami számomra is egy nagyon érdekes volt, mert teljesen más az építkezés, mint az eddig látottaknál.
Milyen egy norvég skanzen most például akár a magyar szentendrei skanzenhez képest?
Ami rögtön akár távlatról is szembe tűnik az embernek, hogy minden fából van. Tehát a templomtól, a háztól, a kutyaoltól, a tyúkoltól kezdve minden fából van, hiszen egy teljesen fával borított, fákkal borított vidékről beszélünk.
Az jellemző egyébként Norvégia építészetére is, hogy ez a többnyire fából, vagy igen, ez már csak a régebbi
stílus? Igen, majd akár a következő nagyvárosnál, vagy Bergennél is meg fogom említeni, hogy azok a házak, amik megmaradtak a 1600-as, 1700-as évekből, azok is fából vannak. Na most miért lehet keveset látni ezekből, és miért nagy szenzáció, ha még eredetit tudunk látni, és nem csak skanzenbe megnézni? Mert ugye a tűzvészek elpusztították, tehát rettentő szerencse az, hogyha az ember még eredeti fából készült ház sort láthat.
És akkor ezek a skanzenek, ezek ilyen egy örök
emlék? A skanzenek, igen, tehát teljesen a különböző vidékekről összegyűjtött házak. Van, ahol eredetibe fölemelték a házat, és úgy hozták el. Van, ahol szét kellett szedni, de itt újraépítették a házakat. Ami nagyon érdekes volt számomra, és ilyet se láttam még, hogy a házaknak a tetejére tőzeget raknak föl, és akkor ezen a tőzegen megtelepedik a moha, meg megtelepednek bizonyos kis vadvirágok, többek között például megtelepszik rajta a nagyon finom málna. És egy olyan fotót készítettem, hogy a lilla állt a kis házikó mellett, így az áll a magasságába volt a az eresz rész, és kézzel szedegette a gyönyörű pirosra ért málnát a háztetőről.
Miért most a tetőre ezt?
Ez úgy ráviszi a szél ezt a magot, tehát ez mind magától nő ott a virág, a moha, meg a málna, minden, szigetelés miatt, hiszen nagyon hideg országról beszélünk, télen nagyon hideg van, nagyon nagy hó esik, és ez a 20-30 centis tőzeg réteg, ez nagyon jól szigetel fölülről. De ez nekem is nagyon érdekes volt, sőt, hát majd a Hardanger fennsíknál is fogok még ezekről a fajta házakról említést tenni. Nagyon érdekesek voltak a vízimalmok, ami tetszett a házaknál az, hogy korabeli 150 évvel ezelőtti ruhákban vesznek részt a mindennapi életbe, akik hát nem életvitelszerűen élnek ott, de mi teljesen ezt úgy láttuk, hogy ők életvitelszerűen élnek ott, főztek, megkínáltak abból, amit főztek, kis apró süteményféléket sütöttek, abból is lehetett kóstolni. Egy fiatal kislányka pedig a patakparton szappant főzött éppen. Természetesen ezeket aztán ők eladják, ugye... Nálunk is ismertek ezek a régi békebeli eredeti szappanok, amiket vásárba, sőt, hát most már üzletekbe is lehet ilyeneket venni. Nagyon szép volt, és nagyon érdekes ez a skanzen.
Norvégiának a kikötővárosai is nagyon szépek. Azokat is sikerült bejárnotok?
Igen, hát nem nehéz Norvégiába kikötővárost találni, mert ugye a lakott rész az Norvégiának, ugye a skandináv félszigetnek a nyugati szélén húzódik végig, és nyilván a tengerpart közelébe települtek le a városok, mert így tudtak ugye hajóval közlekedni, és az egyik ilyen nagyon szép városka Ölesund volt, és itt gyönyörű történelmi épületeket is láthattunk a városba, 200-300 évvel ezelőtti épületeket, vagy volt egy enyhe kis eső, és nagyon édes jelenet volt, hogy valami rendezvényre sietett az anyuka a 4-5-6 éves lehetett, egyik mondjuk 4 éves, másik 6 éves kislánnyal, tűlszoknyácskába, kis csipkés blúzocskába és térdigérő gumicsizmába. Tehát ott ez egy annyira természetes dolog, mert egyik pillanatról a másikra jöhet az eső. Ami még Ölesundhoz kapcsolódik, hogy elmentünk egy, úgy hívják, hogy óceániumba, és ez tulajdonképpen egy óceáni akvárium.
Vízi állatokat,
igen, megtekinteni, hát azért itt is nagyon nagy élmény volt, gondolom Lillának elsősorban, mert én láttam már előtte is élő pingvineket, de gondolom, hogy Lilla ezt is nagyon nagy örömmel nézegette, aztán láttunk rájákat, cápákat, tehát mindennek az északi tengernek a vízi állatait, nagyon, nagyon szép, nagyon gazdag.
Hát meg gondolom, közte volt azért, ami teljesen új, és olyan, amit eddig még
igen,
lehet, hogy nem.
Igen. Nagyon sok meduzát, azok is nagyon érdekesek voltak.
Köszönöm szépen, Ida. Tartsunk megint egy kis szünetet, mert most zene jön, és aztán jövünk vissza.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk kedves hallgatóink utazási magazinunkat. Gáspár Ida mesél ma Norvégiáról. Ida, mi volt így az emlékeid közül Norvégiába, ami különleges vagy egyedi, és a többi olyan, amit a világban máshol, azért sok mindent láttál már. Volt ilyen?
Hogyne, hát végeredményben nem is egy, hiszen Norvégia a vízesések, a mély kék tavak, a zöldes gleccserek országa, és hát a havas hegycsúcsok és az óriási szikla meredélyeknek az országa, tehát csodálatos, szép ország, gyönyörű, de nekem ezek közül is kiemelkedik az úgynevezett trollok fala. Na most képzeljünk el egy olyan sziklafalat, egy függőleges sziklafalat, ami enyhén meggörbül, tehát egy ilyen félkör ívbe hajlik az ember fele, ahonnan autóbusszal is meg lehet közelíteni.
Akkor ilyen homorú.
Homorú, formáljuk. Igen, egy homorú függőleges sziklafal, természetesen hát szabdalt az a függőleges fal, nem sima, és ami döbbenet benne, hogy kiszáll az ember a buszból a beton útra, és onnan attól a szinttől, tehát nem a tengerszinttől, hanem attól a szinttől 1000 méter magasra. Tehát úgy érzi az ember magát, mint egy porszem. És ez a homorú sziklafal 1000 méter magasan az orra előtt ott emelkedik föl. Fantasztikus látvány. Tehát tényleg úgy eláll az embernek a szava, és csak néz, és nem akarja elhinni.
Akkor most, olyan az, mint a tényleg egy troll lenne. Innen kapta a nevét?
Igen, mert a trollok az elmondásuk szerint ilyen csíntevő, haszontalan kis erdei manók. Hát egyesek szerint gonoszak, gonosz manók, de nagyon sok norvég azt mondta, hogy szó nincs róla, ezek csak csíntevők. És akkor hát mondtam, hogy de akkor mondjanak egy példát. Hát, hogy például megyünk az erdőbe, sétálunk, és akkor egy ilyen csíntevő kis troll manócska, egy fa szálat, ágat körözbe rak a lábunk előtt, és akkor mi ott hasra esünk, és ők ezen nagyon jókat nevetnek. Na most hát ugye természetesen ezek hát mind mese, és monda, és legenda, de ezeket a pici trollokat ilyen szuvenírboltokba lehet kapni, ezek ilyen bozontos, kócos hajú norvég népviseletben vannak, és hát mindenfele ezeket a kis trollokat lehet látni, és ezt a döbbenetes falat is hát a trollok falának hívják. Nagyon érdekes a másik oldala, ahol egy hihetetlen, teljes önmagába hajtű kanyarba visszahajló közúton föl lehet menni ennek az 1000 méter magas hegynek a tetejére, mi is fölmentünk ide busszal, és valami páratlan kilátás nyílik a norvég tájra, a norvég hegyekre. Rengeteg hófehér, hatalmas, zubogó vízesést láttunk. Nagyon-nagyon mély benyomást tett rám az első gleccser, amit a tetejétől egészen le, úgy hívják, ahol már egy ilyen gleccsertóba olvad bele a víz, hogy a gleccser nyelve azér bele a tóba, és végig láttuk az egészet. Ez attól függően, hogy milyen vastag, milyen összetételű ez a gleccser, váltogatja a színét. Ez függ azért a nap tól is, hogy milyen napszak van. Sokszor egészen hófehér, máskor kékes, aztán lebukó napba zöldesebb színű.
Mennyire közelről tudtátok ti turisták a gleccsert megnézni?
Teljesen közelről. Ha több napunk lett volna, akkor még ott mellette lehetett volna fölmászni is. Lillának a legnagyobb szívfájdalma volt, hogy ő úgy szerette volna egészen, hát közelről esetleg megmászni.
Az elején, amikor Norvégiát hoztad szóba, hogy arról fogsz mesélni, ott említetted ugye a fjordok, hogy híres erő, hogy máshol ezt azért nem lehet látni. Mondd el, légy szíves, a hallgatóknak is, meg engem is világosítsál föl, hogy tulajdonképpen mik a fjordok? Hogy néznek ki?
Tehát mindig, ha magunk elé képzelünk egy félszigetet, jelen esetben a skandináv félszigetet, a part, ugye a szárazföldi part érintkezik a tengerrel, és a tenger felől, ahogy berepett a föld, oda benyomult a tengervíz. Na most ez attól függően, hogy hány kilométeren keresztül repett be, ez attól függően, és egyenesen vagy kanyarokkal, attól függően hosszabb, rövidebb, szélesebb ez a fjord. De mindig sósvíz van benne, és mindig a tengerre lehet rajta kimenni. Na most azért alakultak ki a fjordok mentén a városok, a települések, majd a nagyon nagy városok is, mert ez egy szabad kijárat a tenger fele. Nagyon mély a vízük, hajózható, tehát nagy hajók is be tudnak menni, és hát rengeteg turista hajó is megy ezen, és örömmel mondhatom el, hogy 5 fjordon is fjordoztunk. A norvégok ezt úgy használják, mint mi Budapesten a metrót vagy a villamos, tehát ez egy közlekedési út nekik. Itt megvan, hogy az egyik hajó csak a túloldalra megy át, a másik a következő nagyvárosba, a harmadik kimegy a tengerig, és hát nagyon sok turista hajó is közlekedik ezen, és voltunk a Sognefjordon, illetve hát a leghíresebb fjordjuk talán azért, mert a legszebb, és a turistáknak hát a leghíresebb a Geiranger fjord, és ezt végighajóztuk teljesen. Itt volt az, hogy hát bizony elég hűvös volt, tehát itt rendesen azért úgy föl kellett, ezerrel sütött a nap, gyönyörű kék volt az ég, de a hajó is gyorsabban ment, és hűvös volt az idő. Itt láttuk aztán a két oldalán függőleges magas nagy hegyekről lezúduló vízeséseket, a gyönyörű zöld ligetek között egy-két házat. Olyan helyen kötöttünk ki a kiránduló hajónk, hogy csak a postát adta le. És ezért a turistákat vivő hajó kikötött annál az 5 háznál, mert az éppen aznapi postát leadta. Ez is nekem nagyon tetszett, mert egy turistának most teljesen mindegy, hogy ott megáll, vagy nem áll meg az a hajó, így is úgy is látjuk a közepéről, a fjord közepéről mind a két partot, de hogy ennyire ember közeli minden, hogy az ember az első, és nem az, hogy hát mi itt nem állunk meg, nem vagyunk mi posta.
Vagy inkább ők így beleszövik ebbe a turista látványosságba mindennapi életüket, mert ugye ez hozzátartozik, hogy ez a hajó úgyis arra jár, akkor elviszi azt a postát.
És megkérdeztem én is, hogy és ha nincs posta, mondta, akkor mennek tovább. De így letesznek például egy csomagot is, amit oda küldenek. Hát aztán olyan házakat láttunk, hogy messze-messze a környékben nem volt semmi másik ház, de mégis ott élt a vadonba.
És hogy még milyen szerencsések is, mert hogy ezt a természeti adottságokat még így a turisztikai bevételeiknek azért azt gondolom, hogy máshol a világban nem sok.
Igen,
ilyen szép látványosság
igen,
van.
Igen.
Na most megint néhány perc szünet következik, egy kis zenével, és aztán várjuk vissza a kedves hallgatókat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Itt vagyunk, kedves hallgatóink, Gáspár Ida mesél nekünk Norvégiáról. Hát lehet, hogy egy fél nap is kevés lenne arra, hogy el tudja nekünk mesélni, hogy miket is látott ott. Norvégiáról, a kikötőkről, illetve a fjordokról meséltél. Milyen különleges természeti csodát láttál még?
Hát nagyon megkapó volt, nekem nagyon tetszett a Hardanger-fennsík. A Hardanger-fennsík Norvégiának a középső részét foglalja el, és fennsík, ugye benne van a neve, hogy magasan van, de egy viszonylag sík területet kell elképzelnünk. Itt már azért elég hűvös van, nyáron is, teljesen az északi hűvös vidék virágai, növényei jellemzők, zuzmók, mohák, ha van is virág, az is nagyon kis picurka, alacsony kis virágok, viszont egy olyan virágot láttunk, aminek nem sikerült még a nevét megtudnom, ilyen fűszálszerű, mint mikor már száraz a fű és a magszár végén, egy ilyen finom hófehér vatta szerű csomó van, de ez a vatta ilyen szálakból van. És az vége láthatatlan zöld köves buckás síkságon, ezek mint a sejem úgy hullámzanak, hófehéren, vakító hófehéren, hát valami varázslatos, gyönyörű látvány volt. A másik, ami nagyon érdekes volt, és már említettem itt, hogy a háztetőket befedik földdel, illetve hát
tőzeggel,
köszönöm, igen. És itt olyanokat is láttunk, hogy teljesen, tehát nem csak a tetőre tették rá, hanem ilyen félgömb alakú házakat teljesen beborítottak, és csak az ablak és az ajtó, ami nem volt beborítva, és teljesen körbe be volt borítva az egész. Nagyon érdekes volt, ezek nem skanzenek, ezekbe valóban laknak, sőt, mondták, hogy egyre többen vesznek ide, még nyaralót is, és hát természetesen természetesen nem engednek mást építeni, csak ilyet, ehhez a norvégok nagyon ragaszkodnak.
És ez mind a fennsíkon található?
Mind a fennsíkon található óriási jéghideg tó. Lilla megpróbált, ugye hát nem bírta ki, hogy kipróbálja a vizét, és hát másodpercekig bírta, mert azt mondta, hogy olyan hideg, hogy úgy érzi, hogy leesik rögtön a lába ujja.
Norvégiában a sík terület az azért jóval kevesebb.
Nincs. Tehát a városokban is azért az utcák is föl-le, hiszen a következő város, amit feltétlen meg kell, hogy említsek, hiszen amit én Norvégiából láttam legjobban, nekem Bergen tetszett, és nem csak azért, mert a tengerparton végig megvannak a középkorból származó faházai, amik mind a kereskedőknek a házai voltak, és eredeti épületek ezek. Hosszú utcasor van ezekből a házakból, világörökségnek a része. Nagyon érdekes volt, hogy ahol be tudtunk menni a két ház közé, ott lehetett látni ilyen padlás följárókat, ahol a padlás ajtó úgy jól kiugrott, hogy a zsákokat, egyebeket ott tudják befogadni, vagy onnan leadni. Mindenütt ott voltak a csigák, amivel húzták föl a nehezebb dolgokat. Nagyon érdekes volt minden házon, tehát lehetett látni, hogy itt kivétel nélkül a kereskedelemről szólt valamikor az egész Bergen.
És azt megtudtad esetleg, hogy mitől olyan szép színesek ezek a házak?
Hát nem tudtam meg, de én úgy gondolom, mivel Norvégiában, hiszen nem csak itt voltak színesek ezek a házak, hanem bármerre jártunk, kisebb faluba is, kisebb városokban is, Norvégiában majdnem fél évig sötét van. Lilla azt mondta, amikor már vége volt az utunknak, hogy hát legszívesebben Norvégiába szeretne élni, ha nem lenne fél évig sötét. Na most gondolom én, hogy ugye ezekkel a színekkel is, ezekkel a vidám színekkel is próbálják azt a...
kompenzálni egy kicsit,
igen,
a napfényhiányát.
Mi ugye nyáron voltunk, éjjel 10:30-kor még fönt volt a nap, és 8:30-kor indultunk el este egy vizesést megnézni, megmászni ott mellette azt az viszonylag alacsonyabb 10-20 méteres szakaszt. Amit még Bergenből megemlítenék, ami nekem nagyon tetszett, a piacuk. Egy kirakodó piacot kell képzelni, hát nem földön vannak az áruk, hanem asztalon vannak, de természetesen egész más dolgokat lehet látni ott a piacon. Bálnahúst, füstölt bálnahúst darabokba, akkor halakat, rákokat, kagylókat árulnak, és azt mondom, hogy ez még mind bele is fér Norvégiába, de amin a legjobban meglepődtem, hogy gyönyörű földi epred, gyönyörű málnát, áfonyát, és azt mondták, hogy mind ott termett. Tehát nagyon érdekes, hogy hideg ország, de vettünk, így 5 kilós csomagokba volt készítve málnát is, meg áfonyát is, és csodálatos ízű, meg aromájú, meg illatú, nagyon-nagyon finom volt. Bergen után a Vöringfoss vizeséshez mentünk el, egy hatalmas, óriási nagy vizesés, egy ilyen kanyonszerű szurdok szűk végében zuhog le, és egy kanyonba folytatódik tovább az út. Ennek a folyónak. Gyönyörű, virágos volt, hát augusztusban voltunk, úgyhogy így virágokat is lehetett látni a folyónak a két partján. Majd visszamentünk Oszlóba.
Olyan sok szép mindent mondtál akár a mai alkalommal Norvégiáról, sok szépet. És volt valami esetleg, ami nem tetszett, ami nem volt jó?
Hát ezzel kapcsolatban, hogy mindenki megértse, hogy tulajdonképpen nem Norvégiába volt nem jó. Ildikót idézném, lányomat, hogy mikor hazajöttünk, akkor az legelső kérdése az volt a repülőtéren, hogy és mit ettetek? És erre Lilla azonnal rávágta, hogy halat, de nem fogunk rászokni. Hát a mi családunk nem egy nagy halevő család, és bizony Norvégiában reggel, délbe, este mindig halat kaptunk, és rengeteg halat, akik szerették, el voltak ájulva, hát friss lazasztól kezdve, akik szeretik.
Tulajdonképpen akkor a gasztronómiája nem jött be nektek.
Nekünk
de
nem.
Hát vessetek magatokra, ha nem szeretitek.
De azért mondom, hogy Norvégia nagyon-nagyon bejött, és nem tehet róla, hogy mi nem szeretjük a halat.
Köszönöm szépen, Ida, ma is nagyon sok szép mindent elmeséltél nekünk. Mai műsoridőnk lejárt. Elköszönök tőled.
Köszönöm szépen én is, hogy elmondhattam ezeket.
Hallgatóinktól is elköszönök. Meghallgathattuk Idától Norvégia természeti szépségeiről mesélt, a színes házakról, a fjordokról, és megtudhattuk, hogy a legendák Norvégiába, mint trollok még ma is élnek. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, vigyázzanak magukra. A riportert Németh Andrát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.